Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Köszöntjük a hallgatókat, a mai Unisexben két témánk is lesz. Beszélgetünk a HPV vírusról és a méhnyakrákról, és arról, hogy mennyi lehetőség áll a rendelkezésünkre, hogy megelőzzük a méhnyakrák kialakulását, illetve persze arról is beszélünk, hogy nem csak méhnyakrákot okozhat a HPV, hanem a férfiaknál is többek között daganatos betegségeket is. Svédországban és Ausztráliában már nagyon jól állnak azzal, hogy teljes mértékben megelőzzék és felszámolják ezt a vírust, ami ilyen betegségeknek a kialakulásához vezethet. Arról is szó lesz majd, hogy Magyarországon mi, hogy állunk ez ügyben. Az adás első felében pedig Koller Klemenc László lesz a vendégünk, akit azért hívtunk el a műsorba, mert nagyon sokat foglalkozik a nőkkel és a nők helyzetével a dalszövegeiben. Nem csak azokban a dalszövegekben, amiket most ír, de a középkorral is foglalkozik, balladákat kutat, és ezeknek a dalszövegeknek is, amiket feldolgoz, ezeknek a balladaszövegeknek is nagyon nagy százaléka a női sorsokkal foglalkozik, ráadásul hát nagyon kemény női sorsokkal. És érdekes, hogy Koller Klemenc László azt mondja, hogy nem nagyon van új a nap alatt, mert hogyha más kontextusban is, más körülmények között is olyan nagyon sok minden nem változott ebben a kérdésben. A középkorhoz képest, hogyha összehasonlítjuk azokat a dalszövegeket, amiket ő ír a mostani helyzettel kapcsolatban, és ezeknek a balladáknak a dalszövegét, Koller Klemenc László lesz az első vendégünk.
Érted nevet, változtattam, érted elhagytam otthonom. Elhagytam a családom, eldobtam játékaim. Barátnőim, álmaim, és házat építek most veled. Hagyom, hadd változzon a testem. Ne áldozz fel, inkább oldozz el. Ne áldozz fel, inkább oldozz el. Fájdalmak közt gyereket szülök, aki a te nevedet viseli. Halálodig főzök rád, takarítok, mosok, teregetek. Tanácsokkal látlak el, gondoskodom rólad, ha beteg vagy. Szüleimről, szüleidről nem ismerem a fáradtságot. Ne áldozz fel, inkább oldozz el. Ne áldozz fel, inkább oldozz el.
Vendégünk Koller Klemenc László. Nagy a téma, amiről beszélgetünk, a női sorsokról szóló dalszövegek. Tud ilyen hiteles dalszöveget írni férfi?
Akkor kezdtem el ilyen szövegeket írni, amikor észrevettem, hogy mondjuk ha találkozom egy párral, akkor a férfinak köszönök először, és úgy kell figyeljek, hogy legalább ilyen tisztelettel és ilyen nyitottsággal forduljak a társához, vagy a partneréhez, vagy a feleségéhez. Ugyanúgy köszöntsem őt, és ugyanolyan szinten legyek vele is jelen abban a pillanatban, amikor találkozunk. És szerintem akkor vált ez bennem ilyen ilyen erőssé, hogy ezzel akarok foglalkozni, amikor saját magamon ugyanazokat a dolgokat észrevettem, amiket egyébként máson kritizálok. Egy ilyen szenior csapatba járok, judo csapatba, egy vagy két nő jár oda. És tegnap is az volt, hogy körbe mentem, és mindenkinek köszöntem, és nem akarok kezet fogni egy nővel, de nem akarom a tatamin megcsokolni judós, vagy megpuszilni judo ruhába, hanem egyszerűen zavartan nem köszöntem neki. És amikor futottunk körbe-körbe, akkor mellé mentem, és bocsánatot kértem, hogy nem köszöntem. Ezek olyan mély, ilyen lévő minták, vagy rossz minták, amik mindannyiunkban benne vannak férfiakban.
Ezeken a dalszövegeken keresztül tulajdonképpen te igyekszel még jobban megérteni a nőket?
A viszonyunk a környezetünkkel, tehát hogy mi a viszonyunk a környezetünkkel, ez nagyon fontos, milyen szinten kezeljük a bennünk élő állatot, hogyan kezeljük a körülöttünk élő növényeket, mindent, az ég adta világon, milyen szinten emeljük el magunkat ettől. A természet és az ember kapcsolatával nagyon régóta foglalkozom. Szinte ugyanez a mély problematika húzódik szerintem a férfi és a nő kapcsolatban is. Évszázados, évezredes rossz mintákat hordozunk a mai napig. Sok-sok dal nekem, másnak meg más, mire odáig elér, hogy alapvetően fel tudom ezt nyitni magamba.
Kérlek, emelj magadhoz, ahol te élsz, odafel, ahogy te magadra gondolsz, úgy fogadj engem is el, s akkor igazán fogsz szeretni, s engeded, hogy társad legyen. S ha így lesz, együtt nevetünk, ha majd kiürül minden át. Minden szoba, minden pohár, minden ágy, minden szoba, minden pohár.
Nekem nagyon érdekes, amiről beszélsz, mert hogy azért jutott eszembe, hogy elhívlak a műsorba, mert emlékszem rá, hogy ültem a Kobuciban és hallgattalak benneteket, és hogy konkrétan a Háziasszonyok dalánál azt éreztem, hogy mondom, ezt nem hiszem el, hogy ezt egy férfi így érti, meg gondolja, de most teljesen más dologról beszélsz, és ez is nagyon érdekes, hogy itt ugye a viszonyulás, amit te észreveszel akár saját magadon is, és hogy milyen érdekes az, hogy egy olyan ember, aki ha nem tudom, hát hiszen nem ismerlek, csak a dalszövegből tudok rá következtetni, ennyire érti azt, hogy mondjuk milyen egy női sors, vagy milyen egy női élet, tud annyira önreflektív lenni, hogy még ennek ellenére is a viszonyulásán tudja, hogy javítania kell, és hogy egy olyan emberben, aki ennyire érti azt, hogy milyen egy női sors, ugyanúgy megvannak ezek a minták, ahogy mondod, hogy a viszonyulással viszont van baj, és ezek szerint nagyon sok esetben lehet baj, és ahogy mondod, nem is feltétlenül vesszük észre. Az is lehet egyébként, hogy bennünk nőkben is van baj. Az is lehet, hogy én mondjuk lesütöm a szemem, amikor arra kerül a sor, hogy be kéne mutatkozni egy férfinak, vagy kivárom a soromat. Tehát lehet, hogy ez két oldalról jön, és egyikünk sem veszi észre
biztos,
feltétlenül.
Biztos, hogy két oldalról jön. Tehát ez nem csak a férfi minta, évezredes minta ilyen, hanem ugyanúgy a női minta is ilyen. Talán pont ezért, mert megélem ezt saját reakcióimban is, pont ezért tudok erről beszélni. Tulajdonképpen az ember fiatal korában, mondjuk ésd ilyen tínédzser, amikor így elkezdődnek a csoportok, meg ezek a kapcsolat párok így szerveződni, és együtt elmennek valahova, akár csak egy pizzázóba. Szóval, hogy így elkezdődik ez az együtt csinálunk valamit, és ott már vannak párok, és ott már kialakulnak dolgok, hogy ezek a párok, ezek hordozzák, ezek igazán semmi másra nem tudnak támaszkodni, mint azokra a dolgokra, amiket a szüleiktől láttak. És tulajdonképpen, amikor igazán megfogalmazod azt, hogy vagy tettekben is megfogalmazod azt, hogy hogyan fogsz viszonyulni a másik nemhez, akkor ezt ebben az időszakban alakítod ki ténylegesen. És ha elvisz a sodrás, már pedig a sodrás nagyon erős, akkor észre sem veszed, hogy szinte ugyanazokat a rossz mintákat viszed tovább a barátnőddel, mint amit az apád csinált az anyáddal. És mivel, hogy ha olyan társaságban vagy, akkor a partnered is ugyanezt csinálja az ő barátnőjével, ezért ez egy teljesen természetes, hogy te is így fogsz ebben működni és viselkedni. Nem jön egy semmiféle tükör, amiben ezt meglátod, hogy ebben valami probléma van, hiszen ez a legtermészetesebb, mindenki így csinálja. Szóval, hogy tök érdekes egyébként ez a gyereket verni vagy nem verni kérdés. Hogy emlékszem a 70-es években, hogy maga ez a probléma felmerült akkor már, hogy nem biztos annyira, hogy a gyereket, hogyha verik, akkor az jó. De emlékszem, hogy még az iskolában is a 70-es évek elején adtak pálcával a körmöst
a
gyereket.
Hát a makarenkói.
Igen. Tehát, hogy ez egy, hogy ennek világa. Is a felismerés, tehát amikor beleszülesz ebbe az állapotba, akkor azt mondod, hogy hát ez a természetes. Igen. Végül is, az apám meghúzza néha a fülemet, vagy ad egy-egy popon, mert rossz jegyet hoztam haza, vagy nem tudom, akkor ez a része, ez a szomszéd gyereknek is éppen most adja az apja a pofont, én is mindjárt fogok kapni egyet. Szóval, hogy együtt vagyunk, együtt élünk ebben a kultúrában, fel se tűnik.
Én egy kicsit egyébként az ellenkező oldalról is be tudok számolni, hogy én úgy olyan családból jövök, ahol abszolút egyenlőség volt a szüleim között, és én viszonylag nagy arccal kezdtem el az életemet így tinédzser koromban, és amikor, mert ugye mondtad, hogy mindenki azt hozza természetesen otthonról, amit otthonról hoz, és úgy is viselkedik, belőlem meg ez nagyon sokat vett ki, amit arra kaptam reakciónak, hogy na de hát én azt gondoltam, hogy én itt teljesen egyenértékű. Nekem meg se fordult a fejemben nagyon sokáig, hogy itt bármi kérdés volna, és szerintem belőlem nagyon sokat visszavett, és amikor azt látja az ember, vagy azt tapasztalja, hogy az, hogyha valaki egy nőnek véleménye van, vagy nagy hangja van, vagy nem, hogy az nem illik, vagy attól elfordulnak a férfiak, vagy megijednek a férfiak. Tehát, hogy nem feltétlenül csak az van, amit az ember otthonról hanem sajnos, amit kap aztán a külvilágtól, fordított esetben szerintem az is nagyon sokszor
abszolút,
így sülhet el.
Igen. De azért azt gondolom alapvetően azért a minták azok mélyebben vannak, és sokkal erősebben dolgoznak, és te azt gondolom, hogy te talán sokkal jobban tudtad ennek ellenére képviselni azt a hangot, amit te akartál. Míg az, akinek ez az alapmintája gyenge, vagy nagyon negatív, azt onnan nagyon nehéz felépíteni.
Zoli, hív fel, ha itt jársz Pesten. Még mielőtt mesztelen lenne a testem, mielőtt elkezdenénk kefélni, tudnánk egymással beszélni.
Hogy ez így nem jó, ahogy ez most van, vagy hogy ez a jó csak ez. Keretbe teszi a napjainkat, keretbe teszi az ebéd és a szex. Hiába rúzsazom neked ki a számat, vagy nem veszed észre, vagy elkeni a nyálad. Mindegy is, ennél jobbat akarok, csak semmi sem jut eszembe. Zoli, hívj fel, ha itt jársz Pesten. Még mielőtt mesztelen lenne a testem, mielőtt elkezdenénk félni, tudnánk egymással beszélni.
A fejedben volt egy valaki, akiről ez a dal szól, vagy ez egy... Ez egy összegyúrt háziasszony.
Nem, szó hát szerint ezek, ugyanezt akartam kérdezni.
Nem. Ez a Zoli, ez nincs, tehát a Zolik nem is se jobbak, se rosszabbak, mint a Petik vagy a Sándorok. Szóval, hogy nincs ebben így keresni való. Igazán maga a Zoli név, az, hogy ez miért van, az, tehát ez már a második dal szerintem talán az életemben, amit Zoliról írok, és úgy, hogy semmi közöm nincsen a Zolikhoz. Volt egy zenésztársam, akit ugyan Peti volt, de évekig Zoliztam ennyi, de tényleg senkihez nincs ennek így közel. Egyszerűen csak így rímelt jól.
Emlékszel rá, hogy vagy nem tudom, volt egy ilyen kikristályosodott pillanat, amikor elkezdted írni ezt a dalt, és volt rá okod, hogy miért kezdted el írni pont ezt a dalt?
Talán érdekelt az tényleg, hogy akár egy ilyen testi együttlét alatt vagy után hogyan viszonyulunk. Tök érdekes pillanat szerintem az, amikor együttlét utáni első percek, tehát hogy akkor hogyan viszonyul az ember a másikhoz. Ez egy szerintem egy meghatározó. Ott nagyon megmutatkozik az, hogy mennyire vagyok empatikus a másikkal, mennyire volt ez tényleg egy együttlét, és mennyire együtt érzem ezt a dolgot, vagy mennyire csak rólam azt akartam, hogy rólam szóljon. Talán ez az a problematika, amivel én itt elkezdtem mahinálni, hogy mennyire fordulunk a másikhoz. Csak a saját vágyainkat és igényeinket akarjuk a másikkal kielégítetni, és aztán megyünk tovább, még akár sokszor egy szerelemben is, vagy szerelemnek tűnő kapcsolatban is, mélynek tűnő kapcsolatban is. Testileg hogyan reagálunk egymásra.
És ezeket például szintén saját megéléseid, és nyilvánvalóan nem viszonyul mindenki minden emberhez ugyanúgy saját megéléseid
biztos,
alapján.
Igen. Biztos, hogy én is végigmentem egy olyan folyamaton, ahol még észre se vettem, de hogy magamról szólt az ilyen együttlét, és mire eljutottam oda, meg olyan kapcsolatba, ahol ez egy másik szintre tudott lépni, az hosszú idő volt, szóval, hogy nekem is ez egy tanulási folyamat volt. Ezek a betegségek, amik egy foci kocsmában előjönnek, azok előjönnek az ágyban is. Ugye van a kamarazenekarban Mákó Kató, aki ezt gyönyörűen énekli, és nagyon nagy átéléssel énekli, és tudtam, hogy vannak olyan tapasztalatai a Katónak, amik miatt ezt ő el fogja tudni énekelni. És utána írtam még neki két ilyen dalt is. Mind a kettő valahol ez a női-férfi viszony más szempontokból nézve, de erről szól. Nem azt akartam felvázolni, hogy mennyire seggfejek a férfiak, és mennyire jó fejek a nők, hanem az, hogy ez egy kettős dolog, hogy az, hogy mondjuk így ilyen értelemben a nő hogyan viszonyul ebben a dalszövegben is az egész szituációhoz. Abból azért sejthető, hogy része ennek, ami ez így kialakult, hogy ők nem beszélnek, vagy hogy csak ő az a hangadó, aki ezt így felveti, hogy ez picit ezen kell, vagy ezen mindenképpen kellene változtatni. És ezen a folyamaton szerettem volna tovább menni, hogy ez a partnerek, tehát mind a két oldal benne van ebben a folyamatban régóta, és mind a két oldal egyformán benne van, és így mind a két oldal tartja fent ezt, hogy ez olyan állapotban van ma Magyarországon. Amilyen állapotban?
Beszéljük meg, hogy legyen a jövő. Te keres sok pénzt, én levágatom a hajam. Otthon ülök majd a pénzed mellett a szép kocsidban, mint a többi nő. Abban a pár napban, mikor majd ráérsz, elmegyünk egy évvel egyszer a francba. Vagy ne így legyen, hanem úgy talán, ne vállalj sok munkát, legyünk inkább velem.
Ennek a folytatásaként én az elmúlt 2-3 évvel elég sokat foglalkoztam a középkorral, emiatt sok balladát olvastam. Kifejezetten archaikus balladákat, tehát véhetően a középkorból származó ballad, szövegeket, történeteket. Ezek a történetek ezek keringenek a Európában, tehát ezek ilyen az európai nagy kultúrának a része, hogy így mondjam, és akkor ahogy az emberek így utaztak mondjuk Olaszországból, egy építő ember Erdélybe talált mondjuk munkát, akkor vitte a történetét magával. Ezek az archaikus balladák 80%-a, de tényleg iszonyú, a nagy része gyakorlatilag a női sorsokat énekli meg.
Ma hét esztendeje teljes harmadnapja, hogy mi együtt vagyunk, hogy mi együtt vagyunk. Egy falás kinyeret együtt meg nem ettünk, egy pohárnyi vizet együtt meg nem ittunk. Istenem, Istenem, mi ennek az oka? Mi ennek az oka, vitéz Egriánó? Jól tudod, Kálnoki Zsófika, annak az az oka, hogy én téged nem is szerettelek, soha, sose is szeretlek, hogy én téged nem is szerettelek soha. Akkor úgy megrúgál, akkor úgy megrúgál, az asztaltól fogva az ajtóig rúgál. Az ajtótól fogva az asztalig rúgál. Szóval így felmondta Kálnoki Zsófika. Elég immár, elég, vitéz Egriános, a bal oldalamon a nap is bésütött, a jobb oldalamon a vérem kiömlött. Szóval így felmondta vitéz Egriános. Szógám, édes szógám, én nagyobbik szógám, vedd fel az életbe, s tedd fel az ágyába. Szógám, édes szógám, én nagyobbik szógám, menjünk el nyúlászni, nyúlászni van. Húzzad elé, húzzad én gyászos hintómat, fogd belé, sebes lovaimat. A hintó a tűzé, a ló a kutyáké, hajtsad úgy elhajtsad, mint csak te tudod. Édesanyámhoz, Kálnoki Pálnéhoz, Kálnoki Pálnéhoz, édes anyámhoz.
Gyakorlatilag nők énekelnek a világnak arról, hogy milyen kegyetlen velük az élet. Nem csak a férfiak, hanem úgy az egész folyamatok, azok mennyire nehezek, és ebben
kicsit
ők mennyire...
olyan, mint az elszenvedői lennének a saját életüknek, vagy sorsuknak. Azok a szövegek is, amiket te írsz, azt érzem, hogy ott mindig a nő inkább a kiszolgáltatott, és a balladák esetében pedig pláne erről van szó. Aki a nő, aki nem is igazán tudja befolyásolni azt, hogy mi történik vele körülötte, nincsen hatással arra, hogy más emberek hogy viszonyulnak hozzá. Gyakorlatilag a saját életére nincsen hatással.
És a középkorban ez meg még inkább így volt.
Még inkább így volt. De nem sokat változott azóta sem. Szóval, hogyha összehasonlítom a Zoli szövegét, és nekem bármelyik ballada, ami, mert ebből aztán lett egy Mennybe vitt lány címmel egy album, egy teljes album, nagyon közel vannak ezek a fájdalmak egymáshoz, ez a kiszolgáltatottság, ez nagyon hasonló. Az az érzésem, hogy rengeteg munka kell abba, hogy ez a női-férfi viszony is változni tudjon. Valahogy úgy sodródott a világ, hogy a férfiak lettek itt a men's world. This is the man's world. Szóval, hogy ez egy férfi világ lett, akárhogy is szépítjük, és a férfiak érzik magukat itt a csúcson, és igazán az ő attitűdjük az, ami aztán ezt a megalázottságot akár az állatok felé, de bármi a természet felé, a viselkedésünk a világ felé, az egy férfi viselkedés. Ezen kell alapvetően változtatni. Nem véletlenül a világ hátán most borsodzik a nem tudom, libabőr a Trump jelenléte miatt, mert ugyanúgy egy ilyen férfi világ felé mutat most egy hatalmas nyíl, vastag nyíl, és nem pedig egy szelidebb, átfogóbb, érzékenyebb, empatikusabb férfi-női világ felé.
Neked ez tudatos, hogy ezzel a kérdéssel te foglalkozol, vagy ez egyszerűen valahol így az életedbe becsatlakozott és jött belőled? Még ez a kérdés is megfordult a fejemben, hogy esetleg vannak olyan hibák, amiket ezzel jóvá akarsz tenni.
Ez szerintem ilyen értelemben nem tudatos, tehát a problémákhoz nyúlok. Nem teljesen így van, mint ahogy most gondoltam, hogy mondom, hogy van, de mert hogy igazán, tehát alapvetően egy olyan családból jövök, ahol amikor mi leültünk, akkor nem arról beszéltünk, hogy milyen ügyes vagy Laci, hogy ez meg az, meg hogy milyen ügyes vagy Edith, hogy izé, hanem az, hogy mik a problémák, és akkor azonnal a problémákat oldottuk meg, és mindig már a gyerekkoromban is a nagyszüleim egy sváb család, ott is a vacsorai asztalon mindig a problémák jöttek elő, hogy azokat dolgozzuk fel, oldjuk meg, beszéljük meg, és kész, hogy legyen jobb. És néha én gyerekkoromban felháborodom, hogy de miért nem mondod legalább, hogy milyen ügy. Szóval, hát szóval, hogy nekik is ez volt egy ilyen nagyon régi minta. Nem azt mondom, hogy ez jó, de hogy én ebből jövök. És valószínű, van egy ilyen belső késztetésem arra, hogy ahol ilyen jelenlévő megoldatlan problémákat látok, avval foglalkozzam.
Meg hogyha mindezt ugye mondjuk egy színpadon énekelve dalban is el tudod mondani, akkor azért tényleg nagyon elgondolkodtató szerintem. Legalábbis az a része mindenképpen, hogy akkor ezek szerint van férfi is, aki tud úgy gondolkozni, mint egy nő, vagy legalábbis átlátja ezeket a dolgokat. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük Korlár Klemenc Lászlónak, hogy a vendégünk volt.
Köszönjük. Én köszönöm a meghívást.
Ez a világ rám se köszön, csak várjak, szüljek otthonkában, üljek. Én is férfi szeretnék lenni, olyan, mint te, nem csak ez a nő. Nem szülnék gyereket, félnék, de szarnék minden olyasmire, hogy szeretet. A férfi lennék, én sem Istent keresném, de tudom, te vagy, csak nem mondod meg. Álmomban mindenki Istent kereste, nem találta, de nem szólt senkinek, mert Isten olyan, hogy meg sem mertem kérdezni, ha létezik, akkor hol van, hol keressem. Beszéljünk, Zoli.
A gyönyörű dalszövegek és a gyönyörű dalok után most pedig a HPV vírussal fogunk foglalkozni, és a méhnyakrákkal, illetve természetesen az is szóba kerül, hogy a férfiakat ez a vírus hogyan érinti. Dr. Szóbel Gábor szülésznőgyógyász lesz a vendégünk.
Ez szerintem egy olyan hárombetű szó, amit mostanában egyre gyakrabban hallunk. Viszont elsősorban a nőkkel kötjük össze, ugye a méhnyakráknak az egyik okozója, legalábbis a köztudatban így van benne. Kezdjük rögtön azzal, hogy a férfiak mennyiben érintettek ezzel, mert szerintem erről keveset beszélünk.
Jelentős részben, ugye a fejnyaki daganatokban a karatgége daganatok egy részét a humán papilloma vírus okozza, ezt hívjuk HPV aszociált daganatnak. Tehát egyre inkább előtérbe kerültek a férfiak is, hogy nem csak terjesztik a vírust, hanem sajnos igenis megbetegszenek. Nem csak a fejnyaki daganatok, hanem pénisz, ánusz és egyéb olyan helyen előfordulhat a daganat, ahol erre megfelelő hám korábban.
Olvastam olyan cikket, hogy Svédország azt tervezi, hogy 2027-re teljesen leszámol a HPV-vel, és ugye ezt szűrésekkel és az oltással szeretnék elérni. Ehhez viszont az is kell, és úgy láttam, hogy ők erre is abszolút rámentek, hogy a férfiakat, vagy hát a fiúkat is ugyanúgy beoltsák, mint a nőket.
Ausztráliában történtek az első ilyen oltások, amelyeket ugye államszinten irányítottak, és Ausztráliában már 2025-re jelentős csökkenést, illetve 30-ra ugyanúgy eliminálni próbálják majd a vírust, tehát ugyanúgy, mint ahogy említette Svédországban, ez egy irány, és várhatóan, különben már megjelent számos cikk arról, hogy milyen mértékben tudták csökkenteni nem csak a humán papilloma vírus előfordulását, ugye azon fajok előfordulását, ami a vakcinában benne van, hanem a rák, például most, hogyha visszatérhetünk egy kicsit a női oldalra, akkor a méhnyakrák előző állapotok, illetve a daganatok arányát is. Tehát a méhnyakrák előző állapotokban 80%-os csökkenést írtak le azon populációkban, akik megkapták az oltást.
Nyilvánvalóan egy vírusnak lehetnek különféle variánsai is. Van egy ismerősem, aki be van oltva, egy nő, és ennek ellenére egészen, hát azt hiszem, hány stádiuma van ennek a megelőző állapotnak?
A megelőző állapotnak mondjuk úgy, hogy három stádiuma. De tehát vannak alacsony hámelváltozások és súlyos fokú hámelváltozások, de hogyha szövettanilag nézzük, akkor ezeket úgy hívják, hogy CIN, tehát cervikális intraepitális neoplázia, és ennek van három fokozata, CIN 1, CIN 2, CIN 3, de ez szövettani nomenklatúra. Az előző, az meg egy citológiai nomenklatúra volt.
És akkor mi ellen véd az oltás? Vagy ezt tudjuk egyáltalán pontosan?
Az oltás maga a humán papilloma vírus fertőzés ellen véd, de nem a fertőzés ellen véd, hanem a minden vizsgálatnak vannak úgynevezett végpontjai. És a végpont ebben az esetben az, hogy ne alakuljon ki ez a CIN 2, CIN 3, illetve daganat. Tehát az, hogyha valaki be van oltva, attól még lehet, hogy ki fogjuk tudni mutatni a vírust a különböző hámokon, mondjuk beszéljünk itt méhnyak esetében a méhnyakról, de nem fog elindítani egy daganatos elfajulást. És itt van a lényeg, és ezt kell megérteni, hogy lehet, hogy a HPV ott lesz, de nem indítja be azokat a folyamatokat, mert nem lesz ideje beindítani azokat a folyamatokat. A humán papilloma vírussal az a gond, hogy van egy immunológiai gond. Tehát egyrészt úgy hívjuk, hogy nincsen virémia, nem kerül bele a vérbe, ezért nem aktivizálódik úgy az immunrendszer, ahogy kellene. A másik, hogy el tud bújni az immunrendszer elől. Ha egy picit belemehetek a részletekbe, egy picit tudományosabban, csak hogy ez úgy érthető legyen, mert szerintem nagyon fontos a diákoknak, és mindig el szoktam mondani ezeket, hogy megértsék, hogy miért, és miért tud daganatot okozni. A szervezetünknek vannak védekező mechanizmusai. Ez az immunrendszer. Itt vannak, nagyon fontos szerepe van a fehérvérsejteknek, azon belül is az úgynevezett CD8 limfocitáknak. Ezek azok a sejtek, amik képesek a humán papilloma vírussal fertőzött sejteket és a daganat sejteket elpusztítani. A humán papilloma vírusnak van egy olyan képessége, hogy blokkolja ezeket a sejteket. Ezen sejteknek az aktivitását és a termelődését is képes blokkolni, és ez az, ami végül is a rák előző állapothoz, illetve a daganathoz fog vezetni. Tehát ezért nagyon-nagyon fontos jelentősége van az immunrendszernek, és ezen belül is a fehérvérsejteknek, a CD8 limfocitáknak, és természetesen egyéb T-sejteknek.
Elképzelhető, hogy mondjuk nem csak férfiak, hanem nők esetében is sokan vagyunk, akik hordozzuk, de mégsem tudunk róla, mert hogy mondjuk az immunrendszerünk erős, és nem tudott felülkerekedni rajta.
Nagyon sokan hordozzák, nagyon sokan hordozzuk. Azt mondják, hogy ha valakinek három szexuális kapcsolata volt az életben, akkor biztos, hogy fertőződött a vírussal. Ha azt vesszük, hogy a 20-as éveiben mondjuk 100 hölgy fertőződik a humán papilloma vírussal, mindenféle kezelés, mindenféle szűrés nélkül, náluk a 40-es éveiben körülbelül ebből a 100 hölgyből olyan 8-10-nek lesz súlyos rákelőző állapota vagy méhnyakrákja. Világszerte az olyan 2018-as adat van a fejembe, az olyan 11,7% a világszerte, Magyarországon 11,2. Bár mi végeztünk már 2007-ben egy vizsgálatot, ahol sokkal magasabb számok jöttek ki, viszont ha a fiatal populációt nézzük, akkor a 24-25 éves korosztályban ez 25% globálisan, ha a mi vizsgálatunkat nézzük, akkor 62%.
Nagyon-nagyon
magas a fiatalok körében a humán papillomavírus előfordulás. De hát le tudjuk győzni. Itt akkor van probléma, hogy ott van az a 10-20%, akiről beszéltünk, akik valamilyen oknál fogva nem tudják legyőzni. Valami gond van ezen részének, tehát az immunrendszer ezen részével. És ezért nem képesek megszabadulni a vírustól. Normál esetben a vírustól, hogyha jó az immunrendszer, 2 év alatt meg tudunk szabadulni. Az esetek 90%-ában ez megtörténik. És itt akkor van a gond, hogyha az előbb említett immunrendszeren keresztül nem képes ez a vírus. Eliminálódik, úgy hívjuk, nem képes a szervezetünk legyőzni.
Amikor én először hallottam az oltásról, szerintem én a 20-20-as éveim környékén járhattam, és akkor még azt mondták, nem tudom, hogy ez azóta is így van-e, vagy ez már akkor sem volt igaz, hogy jobb, hogyha minél hamarabb megkapják, ugye akkor csak lányokról volt szó abszolút, és hogy csak szűzlányoknál lehet ez hatásos.
Így van, uh-huh. Tehát úgy hívjuk, hogy HPV-naív paciensek, akkor beszélünk itt a hölgyekről. Egyrészt fiatalkorban jobb a immunitás. Tehát jobban reagál a fiatal szervezet mondjuk az adott esetben itt az oltásra. Később is be lehet adni, akkor is van hatása, csak az immunrendszer nem 100%-ban reagál, hanem mondjuk 70-80%-ban. De akkor is van értelme, sőt az ajánlás az, hogy be kell oltani fiatalokhoz képest idősebb korban, most itt beszélek a 30-40 éves korosztálynál, de még azon felül is, ugye attól is függ, hogy monogám vagy poligám kapcsolatban él, tehát ez is egy jelentős része. A másik nagyon fontos dolog, hogy ha már valaki megfertőződött a vírussal, akkor oltsunk el. Itt is egyértelmű ajánlás van, hogy igenis oltani kell. Egyrészt azért, mert elkaphat egy másik típust, másrészt van egy olyan, hogy önfertőződés. Tehát úgy kell elképzelni, hogy a humán papillomavírusnak vannak úgynevezett alacsony, illetve magas kockázatú típusai. Az alacsony kockázat a 6-11-es, ami a szemölcsöket okozza, a magas pedig a daganatot okozza. Itt általában 15-20 olyan úgynevezett onkogén HPV típus van, amelyek daganatot okozhatnak. És ugyanúgy, hogy az ember kezén, vagy bárhol szemölcsök előfordulnak, ilyen kis apró kis sejtcsoportokban, ez a rákelőző, illetve a rákos elváltozásokban is igaz. És hogyha ezt az ördögi kört mi meg tudjuk gátolni, és meg tudjuk fogni, akkor tehát ezzel az oltás hozzásegíthet, hogy ne legyen az, hogy az egyik sejtcsoportról átmegy a másik sejtcsoportra a fertőződés, mert lehet, hogy csak a 10. sejtcsoport az, amelyikből daganat fog kiindulni.
Mi itt Magyarországon hogy állunk oltásügyben, szűrésügyben?
A fiatalok oltásáról vannak adatok, és kimondottan jó. Tehát a hölgyeknél 80% fölötti régiókban van, ahol még magasabb, a fiúknál pedig 70-80% között. Tehát igen, igen jó, ha az európai számokat nézzük. Tehát ebben azért benne vagyunk szerencsére az élmezőnyben. A szűrés az egy nagyon nehéz téma, mert nem tudjuk a pontos adatokat. Most, hogy egy picit központi lett így a szűrések, tehát láthatóvá váltak a különböző helyeken történt szűrési módszerek, illetve szűrések, így majd átláthatóbb lesz, de így is sajnos, mondjuk, ha már Svédországot említette, akkor rosszabb és alacsonyabb az átszűrtség. És valamiért még mindig a hölgyek nem járnak úgy szűrésre, ahogy kell. De ez nem csak a méhnyakrák vonatkozásában igaz, hanem a kolonoszkópia, kolorektális daganatok, tehát emlőszűrés, stb. Ez sajnos ez egészségnevelés, tehát ez nagyon nagy, és nagyon sok feladatunk van még, úgy gondolom, hogy jobbá tegyük a dolgokat. Tehát ez egy nagyon fontos téma, amin próbálunk évek óta változtatni, kisebb-kevesebb sikerrel. Itt talán az oltás, ami majd előre viszi a dolgokat, viszont kiemelném, hogy a szűrés attól független, hogy valaki be van oltva, az elengedhetetlen.
És itt ebben az esetben a szűrés az már akár onnantól kezdve, hogy szexuális életet él valaki, ez már indokolt.
Szexuális élet megkezdése után egy évvel. Magyarországon a szűrés az 21, méhnyakrák szűrésről beszélünk, 21 éves kor és 65 éves kor között van. A ajánlás 3 évente szól, de én évente javaslom a hölgyeknek elmenni szűrésre.
Ugye említette a többi szűrést is, és most csak így bevillant a fejembe, hogy én 40 éves vagyok, és szerettem volna elmenni mammográfiára. Nagyon rendes volt a nőgyógyászom, mert hogy mondta, hogy jó, add beutalót, de mondja azt, hogy panasza van. Mert gondolom, hogy ezt azért mondhatta, nem kérdeztem rá, mert hogy valószínűleg még nem vagyok benne a 45 éves kortól.
De ez is, hogyha valakinek rizikója van, vagy családi anamnézis, valakinek sokkal korábban el kell kezdeni.
Pontosan ezt akartam kérdezni, hogy egyébként mikortól lenne indokolt, mert közben meg például az emlődaganatokkal kapcsolatban azt olvasom, hogy egyre jobban tolódik a korhatár már, mint hogy egyre fiatalabbakat érinthet már.
Ez nem hivatalos ajánlás, de amit én a pacienseimnél, én már el szoktam kezdeni. Egyrészt az önvizsgálat nagyon fontos, illetve évente a nőgyógyász nézze át az emlőket. Persze ahhoz képest, hogy az ultrahang, illetve egy mammográfia, vagy MR, vagy egyéb képalkotó mit tud, ezek kevés, de hát mégis most semmiből nem áll, semmiben nem kerül. Én szoktam javasolni az ultrahang vizsgálatot már 35 éves kortól, és utána 40 éves kortól én úgy gondolom, hogy a kombinált szűrésnek van létjogosultsága, ami azt jelenti, hogy mammográfia és ultrahang együtt.
Személyes tapasztalata a méhnyakrák szűréssel mi abban a tekintetben, hogy a fiatalok gyakrabban járnak, csak hogy így megint csak az jutott eszembe, hogy nagyon sokszor hallok olyat, hogy hosszú évek után eljutnak egy nőgyógyászhoz, és akkor megkérdezik tőlük, hogy mikor volt méhnyakrák szűrésük, és akkor azt mondják, hogy hát 2 év, ami kiderül, hogy igazából 15 évvel ezelőtt volt, vagy már még régebben.
Úgy látom, úgy gondolom, hogy a fiatalok sokkal egészségtudatosabbak, és a fiatal férfiak sokkal egészségtudatosabbak, mint akár az én korosztályom, vagy a nálamnál idősebb korosztály. Ők sokkal jobban odafigyelnek arra, és amiről beszéltem, az egészségtudatosságra, tehát ők már ebben nőnek föl, bár sokkal nagyobb hatást kéne fejteni, főleg itt a életmód változtatásban, mert ott látom még, hogy az életmódban lehetne még változtatni, és el vagyunk még maradva olyan országokhoz képest, ahol ez sokkal fejlettebb. Tehát itt még van hova fejlődni. De talán tudatosabbak a mostani fiatalok, mint akár mi voltunk.
És például a nőgyógyászati vizsgálatok tekintetében nem lehet egy olyan generációs különbség is, hogy az idősebb nők számára sokkal jobban egy tabu, mint mondjuk a fiatal lányok számára? Tehát kellemetlen. Jó, most senkinek nem annyira kellemes, de hogy valahogy azt látom, hogy minthogyha az idősebb generáció jobban óckodna ettől az egész kérdéstől.
Én ezzel nem találkoztam, de tudom, hogy miről beszél, mert biztos, hogy van egy ilyen vonatkozása is, hogy a fiatalok azért könnyebben, mert hát megjelentek a női nőgyógyászok. Most már több női nőgyógyászt veszünk föl, mint férfit, és lehet, hogy könnyebb egy fiatal hölgynek elmenni egy hölgy nőgyógyászhoz, mint egy idősödő férfi nőgyógyászhoz. Tehát lehet, hogy ez is benne van, hogy úgy könnyebben meg is tudnak nyílni. Mert megváltozott a beteg-orvos kapcsolat. Tehát már nem az van, hogy én az egyik asztal egyik végébe ülök, és megmondom, hogy mit kell csinálni, és mi lesz, hanem elmondom, elmagyarázom, és utána lehetőségek vannak, lehet választani. Tehát partnerek vagyunk. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagy változás, ha korosztály és generációt nézünk, mert az idősebbek inkább azt várják, hogy én megmondjam, hogy mi legyen, a fiatalabbak talán ott egy picit azt látom, hogy ők is szeretnek beleszólni, hát már úgy jönnek, hogy megnézték az interneten, hogy milyen betegségük van, és felsorolják nekem, hogy akkor én döntsem el, ők elmondják, én válasszam ki, hogy melyik kezelési módot alkalmazzuk.
És ez jó vagy bosszantó orvosi szempontból?
Ez azért nem bosszantó, mert én nagyon fiatalon kikerültem Angliába, a Royal Free Hospitalba, és teljesen más volt. Ugye ez 17 évvel ezelőtt volt, és ott tényleg így jöttek már a betegek műtétre, hogy már mindent tudtak. Nekünk külön fel kell világosítani a műtét menetéről, ott is fel kellett világosítani, de sokkal informáltabbak voltak, mint akkor a hazai paciensek. Tehát nekem ez nem furcsa, sőt, én örülök neki. Ez nagyon fontos, hogy valaki tudatában legyen a betegségének, mert akkor tud dönteni.
És akkor itt például Magyarországon a HPV-vel kapcsolatban mennyire tájékozottak az emberek? Ez megint csak ilyen saját tapasztalatot kérdezem.
Én úgy gondolom, hogy tájékozottak, viszont az interneten nagyon sokféle és fajta dolog van. Tehát ezt a tájékozottságot, ezt helyére kell tenni. Mert nagyon sok olyan tévhit van, hogy HPV-s vagyok, akkor már biztos daganatom lesz. És teljesen megijedve halálfélelembe jönnek, és akkor az első, a vizit első része arról szól, hogy megnyugtassuk a betegeket, a pacienseket, hogy ez egy állapot, és elmondjuk a lehetőségeket. Minimális az esély, hogy neki méhnyakrákja lesz, de természetesen lehet, mit tudunk tenni, hogy csökkentsük, hogy neki kialakuljon egy rákelőző állapota, vagy méhnyakrákja legyen.
És akkor mi van, hogyha valaki mondjuk egy CIN3-as leletet tart a kezében?
CIN3-as lelettel, a CIN3-as leletnek, tehát egy CIN3-as állapotnak is van regressziója, ami azt jelenti, hogy visszafejlődhet CIN2-be, csak ezt nem várjuk meg. Tehát azért sokkal nagyobb a rizikó, hogy ez daganattá megy át. Ennek az esélye az ilyen 20%. Sajnos akkor műtét következik. A műtét az a kúp kimetszés, a konizáció, amikor egy kúp alakú kis szövet darabot távolítunk el a méhnyakból. Ennek két oka van, egyrészt diagnózishoz jutunk, másrészt pedig gyógyítani is tudunk vele, ami azt jelenti, hogy elmegy a patológushoz, és a patológus megállapítja, hogy ez valóban CIN3 ez az elváltozás, és az épben került-e kimetszésre az elváltozás, mert nincsen mikroszkóp rajtunk, nem tudjuk, hogy pontosan mekkorát kell vágni, tehát sejtszinten lehet, hogy még ott vannak kóros sejtek, mondjuk egy CIN3-as kóros sejtek, ami után egy ismét metszés kell. Tehát ez a menete, hogyha egy CIN3-as lelet van.
És egy ilyen metszésnek milyen, vagy vannak-e következményei erre valamivel?
Vannak klinikai vizsgálatok, igen, vannak következményei, főleg nem szült fiatal hölgyeknél. Fokozhatja a koraszülés kockázatát, a mészáj elégtelenség révén, fokozhatja a vetélés kockázatát, ez is azáltal, hogy megrövidül a méhnyak, mészáj. Tehát vannak rizikotényezői a későbbiekre.
Hogyha esetleg valakinél akkor derül ez ki, amikor már állapotos, akkor mi történik?
Állapotos esetben, tehát hogy valakinek terhesség alatt derül ki, hogy egy súlyos cervikális diszpláziája van, akkor nagy mértékben befolyásolja azt, hogy van-e invázió. Ha nincs invázió, az egy súlyosabb fok, akkor várunk a terhesség végéig, és utána csináljuk meg a konizációt. Ha invázió látható, akkor meg kell csinálni a terhesség alatt. Számos ilyen esetben én már csináltam ilyen műtétet, és szerencsére minden gond nélkül, persze ez nem reprezentatív ez az adat, mert egy ilyen 4-5 esetben volt, de szerencsére semmilyen gond nem volt a terhesség alatt, és szépen gyönyörű kis babák születtek.
Doktor úr, hogy látja a jövőt itt Magyarországon, hogy mi mikor mondhatjuk el magunkról, vagy tervezhetjük mondjuk azt, amit ugye Ausztrál példáról említett, vagy akár amit Svédország tervez?
Én remélem, hogy haladunk afelé. Ők nagyon korán elkezdték. Én úgy látom, hogy itt mindenki mindent megtesz annak érdekében, hogy ez megvalósuljon minden szinten. Tehát ebben úgy gondolom, hogy abszolút összefogás van, és jó úton haladunk, és remélem, hogy el fogjuk érni azt a pontot, hogy nem kell túl sűrűn beszélgetni erről a témáról.
Még egy utolsó kérdés, hogyha most anyaként kérdezem ezt, hogy nyilvánvalóan nem minden gyerek mondja el a szüleinek, hogy mikor tervezi a szexuális életét, sőt nem is biztos, hogy tervezi, de hogy mégiscsak megtörténik. Hány éves kortól javasolt beadni az oltást, attól függetlenül, hogy van-e szexuális élet, vagy nincs?
Hát egyértelműen az ajánlás hetedikeseknek, fiúknak, lányoknak beadni. Tehát ez egyértelmű, hogy akkor javasoljuk, én is akkor javaslom, hogy minél előbb, de bármelyik korosztály oltható, és akkor itt beszéltünk a műtétekről, a legújabb, de az ajánlás az, hogyha tudjuk, hogy valakit műteni kell, akkor adjuk be a vakcinát már műtét előtt, de minél korábban, műtét után, hogyha nem volt lehetőség. És akkor azért vannak, hogyha beszéltünk a CIN3-ról, de azért vannak rákelőző állapotok nem ilyen súlyosságúak, tehát ez a CIN1, CIN2, tehát az elszil kategória, az alacsony fokú hemelváltozás, és akkor azért vannak a kezünkben olyan készítmények, amivel kicsit az immunrendszert fel tudjuk turbózni, és segíteni tudjuk, hogy legyőzze ezt a vírust. Tehát számos ilyen készítmény kapható, elérhető, ezeket szoktuk is alkalmazni, hüvelygélek például, tehát ezek tudnak segíteni, és még jobban segít, hogyha az életmódot helyre tesszük.
Dr. Szóbel Gábor volt a vendégünk.
Köszönöm szépen.
Köszönjük a hallgatóknak, hogy itt voltak velünk. Műsorainkat visszahallgathatják a Klubrádió weboldalán és a főbb podcast megosztó felületeken. A YouTube csatornánkon pedig kövessék a videós tartalmainkat, és jöjjenek velünk legközelebb is az Uniszexbe minden hétfőn 2 órától. Búcsúzik önöktől a két műsorvezető, Kovács Gellért és Kerekes Bori.
Uniszex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Uniszex. Mindenkinek jó.